Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. november 29-én sugárzott műsorát. Hajléktalanok. A múltrendszer bűne, a demokrácia kihívása. A riporter Németh László.
A hajléktalanság, mint társadalmi kérdés, a rendszerváltást követően jelentkezik. Megelőzően a szocialista ideológiával összeférhetetlen volt a jelenség elismerése, illetve a rendőrállam megoldásaival került kezelésre. A közveszélyes munkakerülés jogi kategóriájával, nagyfán történő kényszeralkohol kezeléssel, illetve a szocialista kizsákmányolás sajátos formájaként működtetett munkásszállókon és állami gondozásban voltak a jelenlegi hajléktalanok. A rendszerváltást követően a liberalizmus vívmányaként megszűnt ezeknek az intézményes kezeléseknek többsége, és megjelentek az utcán ezek az emberek, mint hajléktalanok. Sorsukban társadalmi problémák és egyéni életsorsok tragédiái fonódnak össze. A társadalmi összetevők közé tartoznak az erőltetett iparosítás következményeként létrejövő városokba összpontosuló nagyüzemek munkaerő szükségletei. Falvakból, a mezőgazdasági munkából kerültek a gyárakba az emberek, belekényszerülve az ingázó életformába és következményeibe, a családi kapcsolatok lazulásába, a hagyományos paraszti értékrend felbomlásába, városi munkás értékrenddel való felcserélésébe. Maguk mögött hagyva a biztonságot adó családi közeget, éltek egy tőlük idegen környezet elvárásai közepette. Bizonytalanul, felejtést keresve fordultak sokan az alkohol felé. Kérdés, hogy hibáztathatók-e ezek az emberek ezért a helyzetért. Társadalmi összetevők másik része az állami gondozottak problémája. A magát túlvállaló szocialista állam, ahelyett, hogy a családokat segítette volna funkciójuk ellátásába, helyette átvállalta a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek tartását. Nem nevelését, hanem tartását. Fizikai szinten ellátta ezeket a gyermekeket, fiatalokat, de nem tudta nyújtani azt, amit a legrosszabb család is képes adni, az életismeretét és a saját kultúrának megfelelő életstratégiák megtanulását. Elzárva, 18 éves korukban kiengedve, mondta ezeknek a fiataloknak, boldogulj az életben. Ismeretek, kezdő támogatás nélkül. Ők is a munkásszállókon találtak leginkább helyet maguknak. A rendszerváltást követő gazdasági átalakulás felszámolta a gazdaságtalan ipari ágakat, és velük együtt a munkásszállókat. Tömegek kerültek az utcára, akiknek az ingázó életforma felszámolta családi hátterüket, már nem volt hová visszatérni. Vagy az állami gondozottak, akiknek eleve nem volt hátterük. És ide tartoznak azok az elvált férfiak is, akik a válás után munkásszállókon találtak helyet maguknak. Ma ezeknek az embereknek a többsége az utcán van. Sorsukat az előző rendszer határozta meg. A kérdés az, hogy az új kormány milyen módon vállal felelősséget az előző rendszer működésének következményeként létrejött egyéni sorstragédiák kezelésében. Intézkedéseiben az egyént hibáztatja kialakult helyzetért és annak megfelelően kezeli őket, vagy rálátva a társadalmi összetevőkre segíti problémáik megoldását. A hajléktalanság problémája rossz idő beálltával kerül előtérbe. Ez ad aktualitást a riport elkészítésének, de dr. Kis Évától, a Fővárosi Önkormányzat szociálpolitikai osztályának hajléktalan ügyekért felelősétől érdeklődtem a jelenlegi helyzetről és a hosszú távú tervekről is. Az első kérdésem az lenne, hogy a fővárosnak milyen elképzelései vannak a hajléktalanság jelenlegi helyzetéről, milyen megoldásmódokon gondolkodnak, illetve milyen konkrét elképzelések vannak jelenleg a télbeállta előtt a hajléktalanság kezelésére.
A hajléktalanság kezelése, szeretném hangsúlyozni, a fővárosi önkormányzatnak önként vállalt feladata. Egyedül megoldani nem tudja. A kerületek segítségét kell mindig igénybe venni, illetve szeretnénk bővíteni a kapcsolatainkat. Azon kívül a karitatív szervezetekkel is együtt kívánunk dolgozni, erre már történtek lépések is. Nem csak a karitatív szervezetekkel, hanem alapítványokkal, vagy azokkal az egyénekkel, akik együtt kívánnának dolgozni, a kezünk tárva, és várjuk segítségüket. Na és konkrétabban, jelenleg 310 férőhelyen rendelkezünk, 3 épületben folyik a hajléktalanság kezelése, úgy mint a 9. kerület Külsőmester utcában, ahol 125 férőhelyünk van, a 10. kerület Bánya utca 37 alatt, ahol 65 férőhelyünk van, itt idős és rokkant hajléktalanokat fogadunk be, és egy új intézmény részlegünk működik a 13. kerületben, a Kerekes János út 12-20 alatt, ahol is 120 férőhelyből 60 férőhelyet azon hajléktalanok számára biztosítunk, akik sikeresen részt vettek alkoholelbunó kezelésen, és az utógondozásban vállalunk nagy részt azzal, hogy szállást biztosítunk részükre, és a kezelés folytatását is. Ez nagyon kevés. Van ezen kívül még a fővárosban összesen 946 férőhely, amelyet a különböző karitatív szervezetek tartanak fenn, illetve alapítványok. Egy picit talán még ide kellene csatolni a mi szervezeteinkhez 2 alapítványunkat, a Twist Olivier alapítványt, amelynek 25 férőhelyes férfi befogadója van, és a Menhely alapítványt, amelynek 46 férőhelye van. Kevés. Hogy bővítsük a lehetőségeket, már tavaly próbáltunk a kerületek felé lépni, egy nappali melegedőre felhívó pályázatot adtunk közre, tavaly 3 millió forint értékben, nagyon kevés volt a jelentkező. Akik sikeresen megvalósították, a Máltai Szeretett Szolgálat Budapesti Szervezete és a 13. kerület gondozási központja. Ez éppen 6 millió forintos pályázatot írtunk ki, és most a közeljövőben várjuk a pályázatokat, remélem, hogy szélesebb skálájú lesz, mint tavaly.
Hogyan becsülik meg a hajléktalanok számát, illetve hogyan látják ehhez képest ezeket az intézményi ellátástípusokat?
A hajléktalanok számát meghatározni roppant nehéz, hisz amikor népszámlálás van, a hajléktalanokat nem tudják összeírni, mert hisz nem érnek el hozzájuk. Mi úgy becsüljük, hogy a fővárosban 10 és 15 ezer között van. Országosan olyan 30 és 40 ezer közötti. Viszont biztos az, hogy 5 ezer hajléktalan van, hisz a Menhely Alapítvány regisztrálta azon hajléktalanokat, akik valamilyen segélyért vagy segítségét folyamodtak hozzájuk, tehát 5 ezer biztos van Budapesten, de ennél több. Az ellátásukra nagyon fontos láncszem hiányzik, ez az éjjeli menedékhely, és majd visszakapcsolok a nappali melegedőhöz. Tehát éjjeli menedékhely klasszikus értelemben szinte nincs. Ezért szeretnénk ebben az évben megnyitni 70 férőhelyel egy éjjeli menedékhelyet, az egyiket a Könyves Kálmán körúton, és a másikat a 8. kerületben. Ettől egy picit eltérőbb egy másik tervünk, az pedig a beteg hajléktalanokat kívánja felkarolni, ezt az úgynevezett krízisintervenciós szolgálattal kívánjuk megvalósítani. Mit jelent? Azok a betegek, hajléktalan betegek, akik még nem kerültek kórházba, azok valahol vannak, vagy szálláson, vagy az utcán, de semmiképpen nincsenek az orvos kezei között, vagy azok a hajléktalanok, akik már nem szorulnak kórházi kezelésre. Azok nem kerülhetnek vissza a hajléktalan menhelyre, mert ott egészségügyi személyzet erre nincs, vagy ha kikerül az utcára, akkor vagy megfagy, vagy az állapota tovább romlik. Tehát erre a két elő, illetve utó átmeneti állapotra hozzuk létre a krízis intervenciós állomás fektetőjét. 25 ágyjal, reményeink szerint decemberben indul, ahol 3 műszakban jól képzett orvosok, egészségügyi személyzet fog velük foglalkozni, és hát az ellátásuk is biztosítva lesz.
Mondta, hogy ez nem csak fővárosi gond, hanem együttműködni kell a kerületi önkormányzatokkal. Milyen az együttműködésük, milyen konkrét tervek valósultak meg ilyen típusú együttműködésben?
El kell mondanom, hogy pont az éjjeli menedékhely kapcsán levelet intéztünk még májusban a kerületi polgármesterekhez. Kerestünk ingatlant az éjjeli menedékhely számára, és kértük, hogyha van üres ingatlanjuk, amely megfelelő lenne, akkor azt a főváros megvásárolná, és ott kialakítanánk az éjjeli menedékhelyet. A 22 kerületből majdnem mindenhonnan válaszoltak, sajnálattal mondták, hogy ilyen ingatlan nincs. Ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy mindenki elismeri annak a fontosságát, hogy legyen a hajléktalanoknak szállás, csak valahol máshol, nem az ő körzetükben.
Ezzel egy nagyon fontos kérdést érintünk, hogy a hajléktalanság társadalmi megítélése milyen, hogy ebben a főváros tud-e valamilyen módon közreműködni, vagy segíteni a társadalmi kép formálásában? Vannak-e erre elképzelések, illetve van-e erre energia egyáltalán?
Félresiklott az élete, de ő mindenképpen ember, és segíteni kell rajta. És azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha a hajléktalant valahova befogadjuk, egy szálláson él, akkor nem szabad tőle úgy félni, hát egyáltalán félni, hát félni sem kell tőle, de ahogy a lakosság fél, hogy megnyílik valahol egy menhely, és akkor ott fölborul a világ, ott nagyobb lesz a bűnözés, korán sem így van. Szeretnék utalni a meglévő szállásainkra, amelyek ellen tiltakoztak, és amikor most már működik, bizony van olyan hely, ahol a lakosok mennek és kérdezik, hogy nincs-e olyan ember, aki elmenne segíteni, valamilyen munkát nem vállalna. Tehát a lakosság nem befogadta, elfogadta a létüket. És semmiképpen nem rosszabbott a közbiztonság, nincs csend vagy rendháborítás jobban, mint bárhol máshol. Sajnos azt tapasztalható, hogy negativizmus van a társadalomban. De hangsúlyozom, hogy senki sincs biztosítva, hogy nem lesz valahol hajléktalan, valamikor.
A távolabbi tervekről kérdezném akkor.
Ahhoz, hogy a távolabbi terveink megvalósuljanak, mint említettem, muszáj az együttműködés, akár a kerülettel, akár a karitatív vagy egyéb szervezetekkel. Mindenképpen szükséges lenne a börtönből szabadulók számára egy védettszállás kialakítása, hiszen kijön a börtönből sok büntetését letöltött ember, és nem tud hova fordulni. Egy-két év múlva mindenképpen meg kell oldani ezt a kérdést. Említettem már, hogy a kezelt alkoholisták, volt alkoholisták számára van már egy kísérletünk, de jó lenne, hogyha védett szállást is ki tudnánk alakítani. Azon kívül elképzeléseinkben szerepel olyan szállás kialakítása, ahol munkát is tudnánk adni, tehát ilyen munkahelyteremtő szálláshelyeket is szeretnénk létrehozni. Esetleg ilyen bedolgozásos formában, nem tudom még pontosan, még ez csak ilyen szintén embrionális terv. Kérdés a női férőhely, bár igaz, hogy a nők létezés technikája jobb, mint a férfiaké, de mindenképpen most nagyon szűkös a lehetőség. És van egy érdekes jelenség, itt a szociális otthonokra gondolok. A szociális otthonokba tudva levően idős emberek kerülnek be. Most a hajléktalanok közül azok, akik rokkantak, családban nyilván nem tudnak élni, azok bekerülnek szociális otthonban, és egy 30 vagy 50 éves ember létformája más, mint egy 70 vagy 80 évesé, és némi surlódást okoz az együttélés. És most gondolkodunk azon, és szakmailag próbáljuk kidolgozni, hogy lehetne egy ilyen átmeneti, szociális, otthoni részleget kialakítani a rokkant hajléktalanok számára. Körülbelül ezek dióhéjban azok, amelyeket most a közeljövőben, a közeljövő 1-2-3 év szeretnénk megvalósítani, a létszám bővítéssel természetesen párhuzamosan. De itt ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ezt társulásos formában lehetne igazán megvalósítani, és minél hamarabb megvalósítani.
Egy problémacsoportot nem sorolt fel, ami nekem felvetődik kérdésként, hogy családok válnak-e hajléktalanná, és hogy van-e lehetőség arra, vagy terv, hogy családok számára is átmenetileg valamilyen megoldást nyújtani, ameddig újra tudják teremteni az egzisztenciájukat? Vagy csak úgy oldható meg, hogyha külön válik a család?
Ez nagyon nehéz kérdés, és ez végeredményben átvezet a lakás gazdálkodáshoz és a lakáspolitikához. Így egy kicsit talán kicsúszik ez a hajléktalanság kezeléséből. Nem csak intézményes formában, hanem családi kötelékben is lehetne csökkenteni a hajléktalanok számát. Azon kívül ez a szociológus azt is javasolta, hogy meg kellene célozni a polgári réteget is, amelynél van esetleg úgynevezett üres cselédszoba, és a hajléktalan ellátna némi házi munkát, és ezáltal fedél kerülne a feje fölé. Vagy vidéken kialakulnak a magángazdaságok, ahol esetleg munkaerőre van szükség, oda is lehetne irányítani hajléktalanokat. Nagy vihart kavart ez a felvetés, egy kerekasztal konferencián vezettem elő, mert megkért a szociológus ennek terítésére. Felmerült itt, hogy vajon nem lesz-e ez modern rabszolgaság? Szóval vannak érvek mellette, ellene, lehet, hogy ez még sok vihart fog kavarni.
A Szociológia Társaság kongresszusán Soltot Ilia, aki képviselő és szociológus is, pont ugyanezt a kérdést vetette fel, hogy modern rabszolgaság, illetve cselédség, mint új társadalmi jelenség, lehet, hogy ők is valamilyen választ keresnek majd a parlamentben. Van-e még valami olyan, amit fontosnak érezne hajléktalanság ügyében elmondani?
Mindenképpen még ide tartoznak az ingyenkonyhák, illetve a népkonyhák, hisz a hajléktalan általában nem rendelkezik jövedelemmel, vagy ha rendelkezik mondjuk rokonnyugdíjjal, vagy munkanélküli járadékkal, bizony az nagyon-nagyon kevés, és így a népkonyhák rendszerét szélesíteni kell. Erre remény is van, és valóság is van, hiszen az új készülő szociális törvényben alapfeladatként van meghatározva a népkonyhák nyitása kerületekben. Most szeretnék azért egy nagyon jó dolgot elmondani. Most kapott Magyarország jelentős élelmiszersegélyt az Amerikai Egyesült Államoktól, és abból a főváros is 14 kamionnyival részesedett. Ezt a szociálpolitikai ügyosztály kapta meg feladatként, mint szétosztó, és így az ingyenkonyhákra is juttatunk belőle lényeges mennyiséget, azon kívül a hajléktalan intézményeknek és azon rászorultaknak, akiknek a mindennapi betevő falatja bizony nagyon szűkös. Ezért mindenképpen köszönetet kell mondanunk.
A Fővárosi Önkormányzat szociálpolitikai osztályának munkatársa dr. Kis Éva nyilatkozott.
A Szabad Európa Rádió Gondolatforgató című adását hallják. A hajléktalanok problémáiról Németh László készített interjúkat.
A társadalomban egy olyan kép él a hajléktalanságról, hogy aki hajléktalan, az saját hibájából került ebbe a helyzetbe. A következő riportban egy hajléktalan férfi mondja el, hogyan vált hajléktalanná, és milyen társadalmi megítélésekkel találkozik jelenlegi sorsában. Azt gondolom, mindenki számára elgondolkodtató jelenségeket hallhatunk a következő riportban.
A társadalomban egyre többször találkozunk a hajléktalanság jelenségével, de nem sokat tudunk róla. Megkérdezek egy olyan embert, aki hajléktalan, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe.
Rátka Gyulának hívnak, 1949. 85-én születtem. Mint hajléktalan 86-87 óta vagyok jóformán, de munkásszálokon is ezeknél laktam. Utolsó két-három évben pedig már hajléktalan lettem. Mióta az Antal kormány életbe lépett, azóta egyszerűen nem foglalkoznak ezekkel az emberekkel. Nem foglalkoznak azokkal, hogy egyszerűen munkanélküliség van, és a munkanélküliség eleve azt hozza magába, hogy rengeteg hajléktalan lesz, nem tudja fizetni az albérletét, nem tudja fizetni a munkásszállóját, kikerül az utcára.
Valószínűleg azok, akikkel itt közösen együtt van a Külső Mester utcai hajléktalan szálláson, az ő véleményüket fogalmazza meg így. Saját élettörténete hogyan néz ki?
Saját élettörténet. 86-ban elváltam a feleségemtől, maradt van egy közös kislányunk, aki akkor 3 éves volt. És azt a szolgálati lakástól, hogy én Csepelen dolgoztam a kórházban, a traumatológiai osztályon, szakképzett műtős az egyik szakmám. kaptam a Csepeli kórházfele szolgálti lakást. Mai napig is a volt feleségem és a kislányom lakik benne. Én mehettem épp az utcára. Munkahelyemet el kellett hagyni, mert ugye nem tudtam utcáról bejárni kórházba dolgozni, műtőbe, ahol nagyon oda kell figyelni a munkájára az embernek, főleg traumatológia osztályon. Elmentem segédmunkásnak, átképeztek Ács állványozónak, többféle szakmát szereztem magamnak, például mint motorfűrészes is, nemzetközi jogosítványt megszereztem be. De aztán abban maradt a bős nagymarosi vízlépcsőépítés. Ezt nem akarom taglalni, hogy kinek van igaza és kinek nem ezt. De rengeteg ember szintén az utcára került éppen, vagy munkanélkül lett belőle. És azután aztán jöttek a terek, jöttek a híd alatt, itt-ott aludni. Aztán kaptam egy nagyon csúnya betegséget, egy ritka tüdőinfarktust. Elég sokáig élethalál között voltam a török bálinti szanatóriumban. Ezáltal megszűnt a hajléktalan táborban lévő munkakönyves munkaviszonyom. És azóta ilyen alkalmi munkákból tengődök, vagy éppen fenntartom magamat. Legnyugdíjaztak rokkal, nyugdíjas vagyok. De én ebből a pénzből egy félét nem látok, mert mindig a volt nejem és a kislányomhoz megy a pénzem.
Milyen kilátásai vannak jelenleg egy hajléktalannak ebben a társadalomban?
Semmi. Abszolút semmi kilátása nincsen. Mert én hajléktalan vagyok. Én oda megyek az OTP-hez vagy bárhova, hogy van ez az újrakezdési ilyen kölcsön. Hajléktalan nem kaphat. Tehát ha nekem most valaki adna 2-3-100 ezer forintot, abból már az ember tudna valamit lépni, és egy hosszú időre kifutott dolgot meg tudna oldani belőle, de így viszont nem. Mert elmegy, hogy mondjam, dolgozni, nem munkakönyvnek, milyen alkalmi munkába, vagy kifizetik, ha megtudják, hogy hajléktalan vagy nem. De általában nem fizetik ki.
Miért nem tud albérletet vagy lakást bérelni?
A legkevesebb átszal 8-10 ezer forint. És akkor én biztos, hogy még reggel megfőzhet magának egy kávét. Ilyen albérletek vannak ma már. Ez lehetetlen. Egy hajléktalan ezt nem tudja kifizetni. Egy hajléktalan nem tud munkakönyvileg elhelyezkedni, rendesen dolgozni. Megmondom azt is, hogy miért. Itt bent nincsenek meg azok a körülmények, hogy normálisan kipihenjen magát. Mert vannak, akik elég alkoholba folytják bánataikat, és akkor tobzódnak, örjöngenek mi egymást. Tehát nem tudja normálisan kipihenni magát. Eleve már kizárt dolog az, hogy a munkahelyén normálisan tudjon dolgozni. Fáradt, nem tud odafigyelni, már eleve kizárt dolog. A harmadik tényező pedig az, hogy minden nyárban lényegében, vagy mindenhol, ahol munkakönyvileg el lehetne helyezkedni dolgozni, leépítések vannak ma Magyarországon. Hát inkább azokat fogják fölvenni, aki nem hajléktalan, nem normális családi körülményekkel rendelkezik, mint egy olyan ember, aki hajléktalan. De általában én szerintem a többsége, ha normálisan el tudna valahol helyezkedni, dolgozni, és lenne pénze arra, hogy az első fizetésig legalább kihúzza normálisan, tehát az, hogy minden nap tudjon enni, minden nap meg legyen neki a cigarettája, akkor innen rengeteg ember el tudna venni dolgozni. Még így is, akár építőiparba, akár kubikusnak, vagy bárhova. Vagy éppen munkakönyvileg utcát söpregetni is, nem 350 forint évbérén naponta. Mert reggel hajnalba kell, este 4 óra, 5 óráig dolgozik, kap érte 350 forintot. Hát nem sok. És egész nap söpreget. De ha munkakönyvileg elhelyezkedik, akkor már sokkal többet kap. Én azért próbáltam például elintézni azt, hogy ezt a újrakezdési kölcsönt el tudjam magamnak intézni. Hát eleve kizárt dolog volt az, hogy elmentek a volt állandóan bejelentett lakásomra, hát ugye megmondta a feleség, volt feleségem, hogy ott nem lakok, jó, úgy tudja, hogy én albérletben vagy munkásszállón lakok. Megnézték ugye a személyembe azt, hogy hát külsőmester utca, van-e állandó munkája? Mondtam, nincsen, de tudok szerezni, hogyha megkapom ezt a kölcsön. Azt mondták, hogy a külsőmester utca, ők úgy tudják, az ilyen hajléktalan munkásszálló, szó sem lehet róla. Felesleges is.
mit jelent hajléktalannak lenni ma Magyarországon? Milyen megítélésekkel találkozik? Milyen reagálásokat kap?
Hát valakire megtudják azt, hogy hajléktalan, eleve már úgy néznek rá, mint egy, hogy mondjam, mint egy szám kivetetre. Szóval vagy a társadalomnak egy kivetett alakjára. Az ember elmegy a munkaközvetítőbe például. Akkor mondják, hogy jó kérem, hát lehet, mondjam címet, ahova kiértesítjük, hogyha van munka. Hát az ember mit mond be? Természetesen, hogy ideglenes határól lakik itt a külső Mester utcában. Ó, kérem, hát a szállítalan tábor, köszönjük szépen, ez minket nem érdekel. Onnan nem veszük fel embereket, tehát nem közvetítünk ki sehova embereket. Az egyik. Utcán ma már egyre többször, hála Istennek, igazoltatják az embereket a rendőrök. Valahogy úgy látszik, hogy kezd a biztonság valahogy helyre rázolni a közbiztonság. Az ember odaadja a szemigazolványát, hát egyébként van még a hajléktalanok között, nekem például van. Hol aki külső mester, szóval jön, hogy hajléktalan, mehet, nem foglalkozik tovább. Nagyon ritka dolog, ha beszól az URH-ján, hogy megnézik, hogy volt-e büntetve, vagy épp nem volt. Ha az jön vissza, hogy dupla nulla, akkor nem volt büntetve, nincs problémája, nincs miért keresik, mert is te hírő. Ez is nagyon ritka dolog. De ha megtudják azt, vagy meglátják azt a kis igazolványszerűséget, hogy hajléktalan, már nem foglalkoznak továbbiakban. Egyedül mondjuk a villamoson, vagy buszon, vagy metron, ha jön az ellenőr, és nem tud fölmutatni egyet, mert általában ugye miből vegye meg, örül, hogyha megvan a napi betevőjére való pénze, vagy a kis italára való pénze. A hajléktalan, én már láttam őt is, akit lerúgtak éppen a villamosról, két ilyen jegyellenő. Mondjuk, mert hajléktalan. Nem. És az emberek is úgy foglalkoznak ezzel, hogy hajléktalan. Egyszerűen tényleg az van, hogy nem tudják, hogy miért. Az a szerencsétlen miért került oda, és miért nem. Sokan abban ízélik, ütik el a dolgot. Ó, azok a részegesek. Nem mindegyik részeges. És azt is meg kéne érni, hogy mi részeges. Mi váltotta ki belőle azt, hogy ő elkezdett inni. És sokan ezek nem tudják, nem is foglalkoznak. Mert egyszerűen elég az, hogy hajléktalan már. Vagy arrébb lökik, vagy arrébb tolják, vagy egyszerűen elfordulnak tőle, és nem foglalkoznak vele.
És miért részegesek a hajléktalanok, vagy miért vannak olyanok, akik részegek a hajléktalanok közül?
Erre mondanák egy nagyon jó példát. Én nem nagyon szoktam inni, nem musakodni akarok, mert tényleg meg lehet kérdezni bárkit, itt én nem nagyon szokásom inni, főleg nem szoktam nagyon berúgni se meg. Nincs. Egyszerűen értelmetlenek találom az italban való bánatát belefolytani az embernek. Én rólam a volt anyósom megtudta, hogy a 5. kerületi tanácsnál dolgozott, ő, mint nyugdíjas, ilyen más, ilyen nyugdíjkiegészítő állásra, és megtudta azt, hogy én a hajléktalan táborban lakok. Akkor jöttem ki a szanatóriumba, befeküdtem tüdőinfarktusra, és kértem a tanástól ilyen segélyt. És valahogy az anyósom megtudta ezt, hogy én hajléktalan táborban lakok, és elment a gyámügyre, és megtámadta a lányomnak a láthatási engedélyét. 6 hónapomba került az, hogy visszaszerezzem a láthatási engedélyt, mert hajléktalan vagyok. Most ezek után én is elkezdhetnék inni, és a bánatomat belefolytani a italba, mint ahogy sokan teszik. Ezek az emberekkel olyan minden, ha volna rá mód és lehetőség leülni, elbeszélgetni, segíteni rajta, de nem csak szóba, hanem mondjuk hangsúlyoztam az előbb válaszom, hogy anyagilag sokat, nem azt mondom, hogy rendszeresen, egyszer, de az legyen egy komoly összeg, amivel indulni tudjon. Ha nem ér vele, akkor tényleg menjen Isten hírével, akkor már felesleges vele foglalkozni tovább. És visszatérek erre megint, ha neki volna induló pénze, abban, hogy az első fizetésig kihúzza magát, a fele embert nem lehetne itt napközben megtalálni, csak esténként. És esténként sem mindegyiket részvegyek. Biztos vagyok benne.
A fővárosi önkormányzat tartja fenn ezt a külső Mester utcai hajléktalanok rehabilitációs intézetét. Milyen szolgáltatásokat kapnak itt? Milyen ellátást kapnak?
Én azt mondom, a helyzethez mértem nagyon jó. Minden 2 hétben van ágynemű csere, ha jól tudom. Én mosni szoktam a sajátomat. A saját ágyneműt használok. Én mosom például. Lehet mosni, centrifugázni, akkor fürdik, mikor akar, akkor főz magának, amikor akar. melegben van már, most is hűtenek. Havi 600 forintért bagatelösszeg, jobbat nem lehet várni. És ez a pénzhöz mérten ez nagyon jó.
Köszönöm az interjút.
A hajléktalanság megközelítését hallhatták két más-más nézőpontból. A fővárosi önkormányzat szociálpolitikai osztályának hajléktalansággal foglalkozó felelősét, dr. Kis Évát, és egy hajléktalan szálon élő férfit, Rátkai Gyulát hallhatták. A riportot készítette Németh László, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 29-én sugárzott műsorát hallották a hajléktalan helyzetről. A riporter Németh László volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.